Sorozatunk következő állomásához érve a mai napon tehát a tévtanítások témája kerül napirendre. Nem egyszerű ez a kérdés, hiszen tévtanítások mindig is voltak, s napjainkban, információs társadalmunkban egyre több tanítással és egyre kreatívabb emberi találékonysággal állhatunk szemben. Már az Ószövetségben is voltak tévtanítások, illetve Jézus, valamint az apostolok működése idejében is voltak tévtanítók. Néhány újszövetség ígét hadd említsek ezekkel kapcsolatban, illetve jó néhány ígére fogok támaszkodni előadásomban. Jézus mondja Máté 24:4-5-ben, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Vagy 1 Timóteus 4:1-5-ben. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Aztán 2 Timóteus 4:1-4. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, incs, fegy, bíztas, teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Vagy Galata 1:6-9. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetni is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Témám, ahogy az elején is említettem, rendkívül hatalmas, szerteágazó, mely kiterjed a különböző világvallásokon át, egészen a kereszténység köpenyébe öltözve, a megtévesztés álcáját mutató magukat keresztényeknek valló tévtanító szektákig. Éppen ezért, mivel időnk is rövid ahhoz, hogy minden területet bemutassak, ezért igyekszem fókuszálni azokra, melyek beépülhetnek az ártatlannak tűnő, okkult, babonás, keresztény mázzal leöntött tévtanításokra. A tévtanításokon belül is azokra, melyek a Szentírás alapvető kijelentéseit, Jézus istenségét, a mennyei atya hatalmát és föltétlen isteni mi voltát kérdőjelezik meg, illetve azokra, melyek fertőzhetik keresztény életünket a mindennapokban. A Szentírásból a teljesség igénye nélkül említenék néhány irányzatot, mely már Jézus előtt alakult, azonban a jézusi tanítást, üzenetet akarta cáfolni. A Szentírásban találkozhatunk például a szadduceusokkal, olvasom az igét Máté 3:7-8-ból, amikor pedig látta, mármint keresztelő János, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Ez az első találkozás velük, azonban Máté evangéliumában még több alkalommal is találkozhatunk velük, és tudhatjuk meg például a feltámadásról alkotott tanításukat. Idézem Máté 22:23-at. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, mármint Jézushoz, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Vagy Abcsel 4:1. Amíg beszéltek a néphez, mármint Péter és János, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. A Szentírás említi még a zélótákat, Ha mindenkinek kézbe fogom adni, most a lábjegyzetet nem olvasom föl, de a lábjegyzetbe kitértem ezekre. A Szentírás említi még a zélótákat, azonban tanításukról keveset tudunk. Az biztos, hogy nem azt a csendes keresztet vállaló, idézem Ézsaiás 53:7-et, amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Tehát nem ezt a csendes, keresztet vállaló messiást várták, ők a politikai fordulatban látták a messiási munkát, megváltást. Említhetnénk még az eszénusokat, bár róluk igen keveset tudunk, de ők is a korabeli zsidóság egyik irányzata volt, ami érdekesség, hogy ma is van eszénusok egyháza. Interneten eszénusok.hu-n meg lehet nézni a tanítását és magát az egész egyházat. Úgy gondolom, előadásomban különösen azokra a veszélyekre kell felhívni a figyelmet, mely, ha finoman is, elhangolhat bennünket a Szentírás tiszta tanításától és a jézusi lelkülettől. Rendkívül sok ilyen van, éppen ezért én nem a világvallások, hinduizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, iszlám tanításairól szeretnék beszélni, mert azok talán egyértelműbbek, nem oly mértékben veszélyeztetik az életünket, a hitéletünket, hanem az olyan keresztény színezetű, keresztény valláshoz hasonló, de mégis teljes más értéket valló irányzatokról, tévtanításokról, melyekkel nap mint nap találkozhatunk, érintkezhetünk velük, befolyásolhatnak bennünket. Illetve olyan okkult hátterekről, melyek mögé nem is látunk be olyan mélyen, csak felületesen tesszük, amit teszünk. Mielőtt egészen konkrét dolgokat vennék elő, előtte az okkultizmusról, az okkult dolgokról engedjenek meg néhány szót. Az okkultizmus, az okkult szó jelentése rejtett. Az okkultizmus ennek megfelelően rejtett dolgokkal foglalkozik. Ez alatt olyan tudást, tanokat értünk, melyek el vannak zárva a természetes emberi megismerés elől, és Isten sem nyilatkoztatta ki őket az embernek. Már ebből látszik, hogy az okkultizmus és a kereszténység nem fér össze egymással. Az okkultizmus ezzel szemben nem a természetes emberi megismerés eszközeit használja, és nem is Istenhez, az ő szent lelkéhez fordul kéréseivel, hanem mindenféle más irányba. Tipikus példa erre a spiritizmus vagy szellemidézés. Rejtett dolgokat különféle szellemektől igyekeznek megtudni az ezzel foglalkozó emberek. De felismerhetjük azt a hozzáállást is, ami még templomba járó embereket jósnőhöz hajt, tudni akarom a jövőmet. Vagy azt, amikor valaki mágikus, babonás cselekedetekkel akarja szerencséjét, anyagi jólétét biztosítani. Pedig ezeket a dolgokat Isten határozottan megtiltotta a Szentírásban, idézem Mózes 5. könyvének 18. fejezetét, 9-től a 14. versét. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Minden jövendő mondás, bűbájosság, szellem és halott idézés és varázslás a leghatározottabban tilos. Álljon itt egy példa az Új Szövetségből is, miután Jézusban nem hívő emberek forrul jártak, mert ördögöt próbáltak űzni Jézus nevét, mágikus varázsszóként használva, a következők történtek, Abcsel 19:17-20-ban olvashatjuk. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre besülték. Így az Úr ereje által ige Az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. A bűbájosok könyveinek elégetése, az okkult mesterkedések elvetése volt az egyik fontos induló mozzanat Efezus megtérésében. Ha a mai templomban járó emberek elégetnék okkult könyveiket, horoszkópok, spiritista könyvek, agykontroll, csodálatos gyógyítók és gyógyítások és hasonló tanokkönyveit, vagy még inkább meg se vennék őket, hanem a rájuk szánt pénzt, időt és belső odafordulást Isten és az embertársaik irányába fordítanák, hatalmas fellendülés következhetne be a hitéletben. Sok magukat hívőknek nevező emberek életében sok megtűrt okkult dolog van, ami kihat minden tekintetben az életükre, sőt, mindig újra és újra visszaköszön az emberek életében. Az okkult dolgok még akkor sem férnek össze a kereszténységgel, ha látszólag azt támogatják, ezt példázza a következő bibliai rész. Idézem Abcsel 16-16-18-at. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Miért tette ezt Pál? Hisz igazat mondott a Jós szellemtől megszállt lány. Az alapvető jog, hogy az okkultizmus és a kereszténység semmiképpen nem keverhető, konkrét érvek pedig a következők lehetnek. Ha Pál hagyja, hogy egy megszálló dicsérje őket, az zavart kelthet az emberekben. Egyrészt az okkult dolgokat elvetők azt hihetnék, hogy ez a Pál is csak egy újfajta varázsló, hisz ez a közismert jósnő is támogatja anélkül, hogy megváltozna. Az okkultizmussal megfertőzött emberek viszont igazolva látnák magukat, hogy jó dolog jövendőmondással foglalkozni. A jövendőmondó pedig beférkőzhetne a keresztények közé, ahol azután már nem feltétlen mondana igazat, és zavart kelthetne belőlük. A sátán igaz állításokkal is dolgozik néha, egyrészt van úgy, hogy egy igazság nyilvánosságra hozatalának még nem jött el az ideje, pillanatnyilag csak zavart keltene. Ilyen esetben eseteket többször említ az evangélium, amikor Jézus nem engedi, hogy az általa kiőzött gonosz lelkek elmondhassák, hogy ő Isten fia, idézem Lukács 4:41-et, ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Másrészt az igaz állításokkal csak behízelegni akarja magát a gonosz, hogy azután végrehajthassa a romboló szándékát. Ezért semmit nem jelent, hogy egy-egy jóslat beválik, egy-egy megígézett szellem igazat mond. Hazudni, félrevezetni majd csak akkor fog, ha már megbíznak benne. A Szentírás állásfoglalása egyértelmű, valaki vagy keresztjén, vagy gyakorolja az okkult dolgokat, választani kell, középút nincs. Okkult megkötözöttség a babona, mely sajnos átjárja a magyar emberek életét. Néhány példát hadd említsek, négylevelű lóhere, fekete macska, asztal sarkára ülés, kiborult só, viszket a tenyér, valaki csuklik, lekopogás, kéményseprő az utcán, hulló csillag, szenes víz, különböző kabalák, kabalababák, és vannak a komoly, egészen sötét hatalommal bíró praktikák, horoszkóp, jóslás, kuruzslás, jóga, természetgyógyászat, agykontroll, asztaltáncoltatás, halott idézés, spiritizmus, fehér és fekete mágia is lehetne sorolni. Vannak, melyek ártalmatlannak tűnnek, és vannak, melyeknek komoly következményei vannak. Mindegyiknél azt kell látni, hogy a sátáni hatalom világba engednek betekinteni annélkül, hogy az ember a következményeivel számolna. Kicsiben kezdődik minden, aztán az ember azt veszi észre, hogy hatalmába kerítette, és nem bír először a gondolattól szabadulni, majd teljesen megkötözi. A sátán pedig minden esetben benyújtja a számlát. Aki neki enged, annak ő nem fog engedni. Komoly okkult babonás hátteret mutat. Az az ember, aki hívőnek mondja magát, elhagy minden ilyen dolgot, mert Krisztust gyalázza őt ezen viselkedésével, és más hatalom alatt van, nem Krisztussal közösségben és békességben. Akik ezekben az okkult dolgokban vannak, Azok egy idő után megismerkednek a félelemmel, és a félelem uralkodik bennük, Isten igéje pedig teljesen más mond az 1 Timóteus 1.7-ben, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És a másik ige János 8.36-ban, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Az okkult dolgok azért is veszélyesek, mert az ember ad valamit magából, amire az Isten igényt tart, bizalmat, hitet, figyelmet. A Szentírás pedig nagyon határozottan fellép azok ellen, amelyek nem tőle vannak. És idézek egy hosszabb igei részt, Abcsel 8.9.24-et. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzzel megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Vagy 1 Korintus 10.20.21-ben olvashatjuk, azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy 2 Korintus 11.14-15. Maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat. Vagy Máté 6.24. Jézus mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyiket egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti, nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ezért minden, ami nem Istentől jön, Istentől van, attól a legkomolyabban el kell határolódni, meg kell tagadni, le kell tenni bűnként, bármilyen jellegű dolog, mely ártatlannak tűnik, de nem Istentől van, legyen az babona, okkult hátterű dolog, bármi, felismerve bűnként, megvalva Jézusnak van rá bocsánat. Hasonlót olvashatunk az Abcselben is, Abcsel 19.19.20. Azok közül sokan, akik a varázslást üzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Ez a megoldás. A következő nagy téma az, ami szintén nap mint nap szembesít bennünket, a Jehova tanúi. Nyilván nem minden tanításra fogok rátérni, csak ízelítőül, hogy milyen komoly veszedelmes szektával állunk szemben. Napjainkban az egyik legerőszakosabban misszionáló, terjeszkedő szekta a Jehova tanúi. Azért az egyik legveszélyesebb, mert hosszú évtizedekig, évszázadokig a Károli féle általunk is elismert Bibliát használták. Ismerik a Szentírást, rengeteg igét ismernek, tudják az igehelyeket, még hívő, megtért embereket is megszégyenítően mondják kívülről az igéket. Azonban nagyon sok helyen kiütközik a különbség, és ezek lényegi különbségek, melyel bizton állíthatjuk, veszélyes szektával állunk szemben. Miért? A mi hitünk és a Szentírás tanításának alap pillére például Ők Jézus Krisztust nem tekintik Isten fiának, hanem csupán embernek. Russell, az alapítója, aki egyébként adventista volt korábban, Russell szerint Krisztus csupán, idézem a könyvükből, Isten első teremtménye, és ugyanolyan, mint az angyalok földre jövetele előtt Mihály arkangyal volt. Holott Krisztus az evangéliumokban, mint fiú szerepel, aki semmiképpen sem szakítható el az atyától, idézem János 5.23-at, aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Vele és a Szentlélekkel együtt örök Isten. A Szentlélket személytelen isteni erőnek tekintik, pedig Jézus búcsú beszédében úgy szól róla, mint valakiről, nem pedig valamiről, idézem János 15.26-ot, az igazság lelke, aki az atyától származik. És aki megtanít mindenre, vigasztal és megerősít. A fiú és a Szentlélek leértékelésével a kereszténység legfőbb tanítását, legnagyobb újdonságát, a Szent Háromság hitet vetik el. Elfogadják, hogy a Szentírás Isten szava, azonban a Szentírás új világának fordítása címmel, ez már az új könyvük, Bibliájuk, Knorr rendeletére kiadott Biblia változatot tartják kezükbe, amely már az ő dogmáik szerint átalakított szöveg. Tehát az ő tanításukhoz fordították le a maguk könyvét. A János evangélium bevezetőjét például így torzítják, idézem, az ige isteni volt. Pedig János ezt írja, Isten volt az ige, idézem például a németet, Gott war das Wort, vagy Word was God, és idézem a görögöt, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb számunkra, Enarhé én ho logos, kai ho logos, én proston teon, kai teos én ho logos. Itt az utolsó rész volt a fontos, Theos én ho logos. Azaz Isten volt az ige. Nem pedig egy jelzővel illeti, hogy isteni volt az ige. Másut viszont ragaszkodnak a szó szerinti értelmezéshez, a teremtést például Krisztus előtt 49.000-re teszik. A fundamentalizmus másik jegye, hogy az Ószövetséget tekintik kiinduló pontnak olyannyira, hogy az Új Szövetséget csak görög iratokként emlegetik, pedig hitünk szerint a kinyilatkoztatás teljességét az Új Szövetség közvetíti. Mennyiben keresztjének? Tehetjük fel a kérdést. Az egyházak világtanácsa szerint azok a keresztjének, akik a Szent Háromság nevére veszik fel a keresztséget, bár van náluk keresztség, ez rendszerint csak Jehova nevére történik, de még ha emlegetik is alámerítkezésnél az Atya, Fiú, Szentlélek nevét, akkor is világos, tudatosan elvetik a Szent Háromságot, tehát nem tekinthető keresztjéneknek, például emiatt is. Ezért álkeresztjén szektáknak nevezhetjük őket. Szekta ugye a szkizma, a széthasat, elválasztott, ugye ezt jelenti. A Jelenések könyvére, itt a 7. fejezet 4. versére hivatkozva azt tartják, hogy csak 144.000 lélek jut el a mennyei boldogságra. Hát azóta felül kellett írni ezt a számot, és több igére is hivatkozva, ugye például az egyik ilyen ige, hogy más juhai is vannak más akolból, ugye ismerjük ezt a mondatot a Bibliából, mivel betelt a 144.000, ezért nyitni kellett a halmazt, és bővíteni kellett. Tehát a tanításuk szerint 144.000 lélek jut el a mennyei boldogságra, további nagy sokasság, ugye ez a másik ige, amire hivatkoznak, Jelenések 7-9, valamiféle földi boldogságra jut, de ezek közé csak is a Jehova tanúi kerülhetnek, mindenki más a második halál áldozata lesz, vagyis elpusztul. Ez a tanítás az üdvösség üzenete teljes eltorzítása, hiszen 1 Timóteus 2.4-ben azt olvashatjuk, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Hitünk szerint nincs kétosztályos üdvösség, hogy egyesek teljesen célba érnek, mások csak részben. A feltámadás mindannyiunk végső sorsa, csak ez egyesek számára az élet feltámadása, mások számára a kárhozatba történő feltámadása lesz. János 5.29-et idézem, akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Vagy kárhozatra. A Jehova tanúi elsősorban a végidőkről szóló tanításaikról ismernek. A világ végét előbb, és itt hadd hangsúlyozom, hogy nem egyszer, Előbb 1914-re, később 1925-re, majd 1975-re, végül 1984-re tették, mostanában pedig, immár óvatosabban, 2000 körüli időről beszéltek. Minden keresztény vallja, hogy Krisztus eljön majd ítélni élőket és holtakat, de az időpontra vonatkozólag maga Jézus mondta, idézem Márk 13.32-t, azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sőt még a fiú sem, csak az atya. Ami a be nem vált jósolgatásokat illeti, a Jehova tanúi elfeledkeznek a Szentírás ítéletéről, idézem 5 Mózes 18.22-t, ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában. Vagyis hamis prófétálásról van itt szó, pontosan úgy, ahogy Jézus megjövendőlte Máté 24.24-ben, támadnak majd hamis próféták. A Szentírás tanítása és hitünk alapján Jézus Krisztus Isten fia megváltó, akit Isten azért küldött, mert annyira szerette az embert, hogy nem akarta, hogy elvesztenek, hanem örök életük legyen. Jézus számunkra a szabadító, Filippi 2.9-10-et idézem, ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tévtanításunk témájában elérkeztünk a másik kérdéshez, amelyet nagyon nagy szeretettel, és tényleg hadd mondjam, drága testvérek, nagyon nagy szeretettel, de a legnagyobb határozottsággal elő kell vennünk, hogy Isten akaratát mindennél előrébb helyezzük, és az ő szavának tisztaságát megőrizzük. Sajnos meg kell állapítanunk a legnagyobb szeretettel, hogy a katolikus egyházban is nagyon sok hiedelem, babonaság alakult ki, mely teljesen ellentmond a jézusi tanításnak. Mindenek előtt onnan kell megközelítenünk ezt a kérdést, hogy a katolikus egyházban nem csak a Szentírás a teljesen elfogadott, Isten által kinyilatkoztatott üzenet, hanem a hagyományt is ugyanolyan, olykor még magasabb szintre is emelik. A katolikus egyház megkülönböztet dogmatikus hagyományt, ez a Szentírás, és oktató hagyományt, mely magába foglalja az egyház gyakorlatait és liturgiai szertartásait az apostoli vagy apostoli korszakot követő időben, ami nem része a Szentírás isteni kinyilatkoztatásának. Az oktató hagyomány általánosságban másodlagos kinyilatkoztatásnak nevezik. Kasper Schatzgeier, római katolikus író azt mondja, ha egyszer kétség kívül ismerté válik már, mint a kinyilatkoztatás, az épp úgy kötelező, mint a Krisztus saját szájából eredő tanítás. A trentói zsinaton hozott határozatban elfogadták, idézem a szöveget, a zsinat elfogadja és tiszteletben részesíti egyenlő kegyes ragaszkodással és tisztelettel mind az új, mind az Ószövetség összes könyvét, együtt az említett hagyományokkal, ahogy Krisztus ajkáról vagy a Szentlélek diktálása alapján kaptuk, és ahogy töretlen folytatólagosságban fennmaradt a katolikus egyházban. Eszerint Isten feltehetően kinyilatkoztatásokat ad a római katolikus egyház által az újszövetségi korszak óta. Innen jutottak el aztán egészen merész dolgokig, mint például a pápa csalatkozhatatlanságát említve, aki ex katedra kijelent tanokat, mely igazak és örök érvényűek, mivel hát tévedhetetlen a pápa. Idézek több ilyen bullát. Az Ineffabilis Deus, a szavakkal ki nem fejezhető Isten elnevezésű 1854. december 8-i pápa bullában 9. Pius ünnepélyesen kinyilvánította, hogy, idézem a bulla szövegét, a kimondhatatlan Isten kezdettől fogva és a századok előtt egyszülött fiának anyát választott és rendelt, hogy a fiú testet öltve az idők boldog teljességében tőle megszülessék. Ezt az anyát az összes teremtményekhez képest annyira megajándékozta a szeretetével, hogy egyedül benne lelte a saját akaratához legközelebb álló tetszését. Ezért messze megelőzve az összes angyali szellemeket és az összes szenteket, oly csodálatosan elhalmozta őt minden égi kegyajándék bőségével, istenségének kincses házából, hogy ő maga a bűn minden szennyétől mindig teljesen mentesen és egészen szépen és tökéletesen az ártatlanság és a szentség teljességének azt a példáját adja, amelynél nagyobb az Isten alatti világban nem képzelhető, és el sem lehet gondolni, hogy Istenen kívül bárki elnyerhesse. 1950. november 1-én történt, amikor 12. Pius pápa ex katedra kinyilvánította, hogy Mária teste röviddel halála után feltámadt a sírból, teste és lelke újra egyesült és felvétetett és trónra emeltetett, mint a menny királynője. Ez teljesen ellentmond a Szentírás tanításával, és ugyanolyan veszélyes vizekre evezünk ezen kijelentésekkel, mint például a Jehova tanúi, akik Jézusról állítják, hogy nem Isten fia. Egyik sincsen benne a Szentírásban, ellentmond vele, tehát határozottan el kell utasítani. Hasonló tévtanítás a purgatórium, vagy tisztító tűz tanítása, amely a Biblia tanítása alapján nem megalapozott, hanem ellentmond annak. A római katolicizmus a menny és a pokol állapota mellett egy harmadik állapottal is számol, ami közvetlenül a mennybe vezet. A római katolikus tanítás szerint, ha az ember nem annyira bűnös, hogy a pokolba jusson, viszont még nem szabadult meg elégségesen a bűntől és annak következményeitől, azaz nem eléggé tiszta, akkor nem léphet be egyből a mennybe. Ezek a lelkek végső soron a mennybe fognak jutni, de először el kell szenvednünk a tisztító tüzet, azaz a megtisztulás állapotát. Ide azért kerülnek, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek. Ez egy idézet volt. Hát sajnos sok ilyen példát lehetne felhozni, de nincsen időnk arra, hogy minden egyes tévtanítást feltárjunk és megcáfoljunk a Szentírás alapján, azonban azt láthatjuk, hogy ahol Isten szava nem teljes, tökéletes tekintélyként van jelen egy-egy gyülekezet, egy-egy ember életében, ott tévtanítások jelennek meg és csorbítják Isten mindenhatóságát, tökéletességét, Jézus istenségét. Végezetül pedig néhány szót említenék még a karizmatikus tévedgésekről. Sajnos egyre nagyobb számban jelennek meg a karizmatikus mozgalmak, melyek bizonyos dolgokra helyezik a hangsúlyt, és olyan dolgokat emelnek ki a Szentírásból, melyek nem üdvözítő kérdések, mégis feltételként tüntetik fel. Személyes élményemet hagy mondjam, mikor Budapesten éltem, de már teológiára jártam, a Blaha Lujza téren rendszeresen evangelizáltak az aluljáróban, prédikáltak ilyen kisegyházak, és hát én is ott megálltam, hallgattam, hogy miket mondanak, és aztán valaki odajött a tömegből, hát nyilván ilyen emberek voltak, beépített emberek, odajött valaki a tömegből hozzám, és megszólított, és hát szó-szót követett, hogy én is megtért, újjászületett ember vagyok, és aztán azonnal az első kérdése az volt, hogy beszélsz-e nyelveken? És hát mondtam, hogy hát nem beszélek nyelveken, és akkor azonnal a megítélés ajándékát kapva ő azt mondta, hogy akkor én meg se tértem, újjá se születem, úgyhogy ne mondjak ilyet, távol vagyok Istentől. Tehát itt ebben is az mutatkozik meg, hogy olyan dolgokat emelnek ki, amely nem üdvösség kérdések, hiszen a Szentírásban sehol nem találkozunk azzal, hogy feltételként szabta volna Jézus, vagy Pál apostol, vagy az apostolok a nyelveken szólást, hogy valaki üdvözüljön. Tehát nem üdvözítő kérdések, mégis feltételként tüntetik fel, nyelveken szólás, kézrátétel, gyógyítások, Szent Szellemmel való betöltekezés is lehetne sorolni. Azt hangsúlyozni kell, hogy a Szentírás teljes mértékben lezárult. És erre ezt nyomatékosítani kell. Lezárult a Szentírás teljes mértékben és minden tekintetben. Sok minden azért adatott az apostoli időkben, mert nem volt új szövetség, nem volt egységes könyv, melyből az emberek megismerhették volna teljes mértékben Isten szent és tökéletes akaratát. Azonban az az időszak lezárult, van ige, van üzenet, mely elégnek kell lennie, melyből megismerhetjük magunkat, emberi mi voltunkat, bűneink miatt kárhozatot érdemlő életünket, megismerhetjük az egységes szerkezet miatt a törvényt, mely leleplezi bűneinket, a porba, az elkeseredettségbe, a kilátástalanságba taszít, de megismerhetjük a teljes kegyelmet, mely Jézus Krisztusban adatott. Minden más, ami nagyobb hangsúlyt kap a mennyei atyánál, Jézus Krisztusnál és a megszentelő Szentléleknél, az torzítás. Legyen az nyelveken szólás kérdése, gyógyítás vagy hasonló karizmatikus jelenség. Jézus Krisztusban azért vállalta az életet, azért adatott emberek kezébe, azért halt meg és támad fel, hogy az emberek kilátástalan életére megoldást adjon, így nyer bűnbocsánatot a megtérő ember, akit Isten szent lelke újjászül, és így lehet örök élete. Aki ennél többre vágyik, annak semmi sem lesz elég, és a sátán a tévtanításokban mindig ezt akarja elérni, ne legyen elég neked, Jézus. Kedves testvérek, ennyi fért a tévtanítás kérdésébe, és hadd hangsúlyozom, még lehetne jó néhány alkalmat szánni ezekre, viszont hadd ajánljam a testvéreknek a figyelmébe ezt a néhány könyvet, amit hoztam. Miért? Mert ha bárkiben bármilyen kérdés fogalmazódik meg, és szeretne utána nézni, akkor az első legfontosabb könyvet hadd ajánljam, a Szentírást. Az mindennél tökéletesebb könyv, a könyvek könyve, bárkinek kérdése van, a Szentírás mindig mindenre ad választ, és a legtökéletesebb választ. De, hogyha szeretnénk még mélyebbre ásni, és jobban beleásni magunkat, ajánlom a kedves testvéreknek a figyelmébe az öt világvallás című könyvet, vagy világvallások, lehet buddhizmus, sok minden. Nem beszéltem, kedves testvérek, de itt Nyíregyházán is rengetegen vannak, a Mormon Egyházról rengetegen vannak, Amerikából jönnek és itt térítenek, hozzám is jártak fél évig mormonok, fél évig, és amikor augusztus 12-én hazajöttem, az volt az első, hogy fölhívtam őket, hát én még nem ismertem őket, 12-én 95-ben hazamentem, fölhívtam őket, hogy megtértem, átadtam az életemet az Úrnak, és innentől kezdve vele járok, és megosztottam ezt az örömömet, azóta nem járnak. Tehát drága testvérek, ha valaki ehhez járnak, csak ennyit kell mondani, hogy Jézus Krisztusban új életet kaptak, és ez el fogja őket majd taszítani. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és egyre nagyobb teret hódít Magyarországon, különösen Budapesten, a Blaha Lujza téren van a központjuk, a Scientológia, vagy Scientológia. Ez a könyv rendkívül jó, Weyer András ugye rendkívül sokat szenved, fenyegetik halálosan, meg minden, ez egy orvos, pszichológus vagy pszichiáter, és ő foglalkozik a Scientológiával. Aztán egy egészen érdekes könyv, a FESZVAN, a hídgyülekezet valóságosan. Nagyon jó könyv, Bartus László volt hídgyülekezet tagja, kivált, és aztán ő sok mindent leírt, sok fontos információ van. Aztán nagyon ajánlom Szalai Andrásnak a Más Jézus, Más Lélek, Más Evangélium, és most újra kiadták bővebb változatban, sokkal terjedelmesebb, mint ez, ha jól emlékszem, 170 oldal, az 350 oldal. Nagyon-nagyon jó könyv, nagyon igei, nagyon tiszta. Szalai András egyébként az Apológia intézetnek a vezetője, és sok gazdag érdekességet lehet például az ő erről a honlapról is letölteni. Aztán ajánlom a testvéreknek a figyelmébe az Evangélium kiadótól a Gyülekezet észrevétlen félrevezetése. Nagyon jó könyv. Nagyon jó könyv, mert azokra a pontokra mutat rá, ami tényleg észrevehetetlen sok esetben, és olyan kedves testvérek, mint egy pár sín, amikor a váltón áll, a nagyon picike, ugye, amikor szépen elviszi a másik irányba, és totális másik irányba tud vinni, és így kezdődik, és erre térkez. Nagyon-nagyon jó könyv, tehát ajánlom a testvérek figyelmébe a Gyülekezet észrevetlen félrevezetése. Jehova tanúi könyv, hát azt szerintem csőstő van, most hoztunk megint abból a kis füzetecskéből, ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. A Szalai András által filmezett Jehova és a szervezet nagyon-nagyon jó könyv, nagyon mélyen beleásta magát. Aztán, amit még ajánlanék, Marx és a sátán. Ez is egy földbeásott könyv, olyan értelemben, hogy ezt eléggé elsüllyesztették, de nagyon-nagyon sok okkult dolgokra hívja fel a figyelmet. Ezt egyébként Richard Wurmbrand, ugye a evangélikus lelkész írta, több könyve is van. Ezt is ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, és befejezésül pedig egy nagyon jó könyv. Ugyanaz a MacArthur írta, aki a Mester terve szerinti gyülekezet, az a cím, hogy Karizmatikus káosz. Ha lehet így fogalmazni, nagyon igei, nagyon tiszta és tiszta látást biztosít azoknak az embereknek, akikben kérdés merül fel itt a karizmatikusság kérdésével kapcsolatban. Úgyhogy ezt is ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, Karizmatikus káosz. Ezt egyébként a baptisták adták ki, azok a baptisták, akik most szenvednek már körülbelül néhány éve, 5-10 éve talán a karizmatikus jelenségektől, és óriási szakadások vannak a baptista egyházban most. Pécsen, Velencén, itt Debrecenben, a karizmatikus mozgalom miatt szakadnak a baptisták sajnos most az utóbbi időszakban. Úgyhogy én ezeket a könyveket ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, hogyha az előadásom nem volt, már pedig nem volt kielégítő, akkor ezeket a könyveket ajánlom elolvasásra. A gyülekezet észrevétlen félrevezetését, azt mindjárt mondom, Alexander Zibel. Zibel, bocsánat. Alexander Zibel, Seibel. Még annyit hadd mondjak, hogy jövő héten lesz a befejező alkalom. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Ha kérdésük van, ajánlom a figyelmükbe a keresztkérdések dobozt. Ne maradjon senkiben megválaszolatlan kérdés, nyugodtan helyezzük oda be. És a következő alkalommal hogyan lehetek Isten gyermeke, ez lesz a téma, ez a befejező alkalom, hogyan szolgálhatunk az Úr Jézusnak, az Úrnak. Erről fogunk majd hallani a következő héten, ugyanígy 17:30 kezdettel, és itt szeretett vendégség is lesz, teázni is fogunk, beszélgetni egy kis süteményezés, de nem akarjuk tompítani az előadásnak a lényegét, hiszen az a legfontosabb, hogy halljuk, hogy hogyan lehetünk Isten gyermekeként szolgálók gyülekezetünkben, egyházunkban. Kedves testvérek, elcsendesedéssel fejezzük be a mai esténket. Drága Úrunk, hálát adunk ezért a mai alkalomért, és azért, hogy Te tisztán látást akarsz mindannyiunk számára, hogy lássunk tisztán a bűn tekintetében, lássunk tisztán a tekintetben, hogy van-e más lélek, és tudjuk az igéből, a Szentírásból, hogy igenis van más lélek, és tudjuk a Szentírásból, hogy ez a más lélek, ez nem te lelked, hanem ez az ördögtől van, ez a sátántól van, és egészen komolyan kell vennünk, nem lehet játszanunk, nem lehet ilyen spiritista szeánszokat ülnünk és gyakorolnunk, mert a lelkünkkel játszunk, és a lelkünket ajánljuk föl a sötét hatalmaknak, erőknek. És Úrunk, könyörgünk azért, hogy teleplezz le bennünk minden olyat, ami nem tiszta, ami nem helyes előtted, és könyörgünk azért, hogy a gyülekezetünket is te tisztítsd meg okkult dolgoktól, babonaságoktól, hiszen látjuk, hogy mennyire tele vannak a gyülekezet tagjaink is ilyen dolgokkal, lekopogják, és lehetne sorolni mennyi minden, és a szerencsében bíznak, és annyi minden körülveszi még a magukat hívő embernek valókat is. Könyörgünk azért, hogy te tisztíts meg ezektől teljesen, és adorunk, hogy ne szolgáljon két úrnak, hiszen az ige alapján nem lehet két úrnak szolgálni, mert vagy az egyiknek engedelmeskedik, és a másikat megtagadja. És hisszük azt, Úrunk, hogy éppen ezért te ezt várod el tőlünk, hogy ne legyünk nagy melegek, hanem vagy hidegek, vagy forrók, hogy égjünk te érted, égjünk a te ügyedért. Urunk, kérünk, hogy így áld meg bennünket, áld meg ezt a drága közösséget, gyülekezetet, és adorunk, hogy mindaz, amit hallunk, az valóban beépüljön a szívünkbe, és könyörgünk azért, hogy valóban a gyakorlatban is megmutatkozik mindaz, amire te tanítasz. Urunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.